4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több tízezer fiatalnak jelenthet segítséget a saját otthonhoz jutáshoz az Otthon Start program, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika azt is közölte, az adatok azt mutatják, hogy a 40 év felettiek 80%-a rendelkezik saját otthonnal, míg az ez alattiak esetében csupán 40% az arány. Az államtitkár jelezte, a programban az első lakás vásárlását támogatják, és figyelembe veszik azt is, ha valaki már rendelkezik ingatlannal, de annak mérete nem megfelelő méretű, vagy az nem a lakhatást szolgálja. Úgy fogalmazott, lakások esetében 100, ház esetében 150 millió forint értékhatárig érdemes nézelődni. Több lépcsős megközelítést kell alkalmazni Ukrajna esetében. Először tűzszünetet és békét kell elérni, majd gazdasági és fegyverkorlátozási megállapodást kötni Oroszországgal. Ezt követően lehet megkötni egy stratégiai megállapodást az EU és Ukrajna között, jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Nemzet YouTube csatornáján hétfő este közzétett PIK Extra című műsorban. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, az európai politikának Ukrajnával kapcsolatban előre kell vennie a megoldandó kérdések sorában a háborút, mert amíg háború van, semmilyen más kérdést nem lehet megoldani. Első helyen azt kell elérnünk, hogy minél hamarabb tűzszünet és béke legyen, és utána egy biztonsági garancia, amely definiálja Ukrajnát, mert ma nem tudjuk, mi Ukrajna, nem tudjuk, hol a határa, nem tudjuk, hány polgára van, sorolta a miniszterelnök. Magyar festők műveivel, Art Deco bútorokkal is jelentkezik idén a Füred Art Week. Battyányi Gyula, Vaszari János, Abanovák Vilmos, Fajó János, Kádár Béla és Maurer Dóra alkotásai, egy 100 éves Art Deco bútor és egy Rolex óra is szerepel a második Füred Art Week kínálatában, melyet július 18-a és 20-a között rendeznek meg a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. A szervezők Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a rendezvényen idén 23 galéria és aukciós ház jelenik meg. 5. alkalommal tartja meg idén fesztiválját Esztergomban július 31-e és augusztus 2-a között a Matthias Corvinus Kollégium, a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, a háromnapos rendezvényen a könnyű zenei élmények mellett számos közéleti program várja az érdeklődőket, olyan témákkal, mint az aktuális geopolitikai kihívások, demográfiai trendek, vagy a migráció és a bevándorlás politika. A Szabadságszobor megújult környezete nem csak Budapesté, hanem az egész nemzeté lesz. A Gellért-hegyen dolgozunk, jövő tavasszal készül el teljes egészében a Citadella és a Szabadságszobor környezete, egy évtizedek óta elhanyagolt nemzeti emlékhely méltó megújulása. Onnantól fogadja majd az itt élőket és a látogatókat, turistákat, jobbról és balról is, írt a közösségi oldalán Lánszky Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára. Lánszky Regő hozzátette, a Szabadságszobor környezete nem választható el a magyar történelemtől, és nem is kell elválasztani. A szabadság nem a semmiből terem, hanem van múltja és van alapja. Közös emlékezet, megvívott küzdelmek, megtartó hittel épült nemzeti közösség. Fokozottan ellenőrzi a nyári időszakban a Budapesti Közlekedési Központ a klímák működését a közösségi közlekedés járművein, tudatta a társaság az MT-vel. Közleményük szerint a nyári időszakban az ellenőrzések során kiemelt szempont a klímaberendezéssel felszerelt autó- és trolibuszok, villamosok és metró szerelvények klímájának megfelelő működése. Ezért a BKK júliustól megduplázta az ellenőrzések folyamatos számát. Végül az időjárásról. A kelet felé helyeződő szakadozott felhőzetből zápor eső még előfordulhat, majd mögötte sok napsütésre számíthatunk fátyol felhőkkel. A déli óráktól elsősorban a Miskolc-Békéscsaba vonal tágabb környezetében alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A közélet egy-egy eseményéről beszélgetünk a Kerengőben Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Pár nappal ezelőtt Izrael megtámadta Iránt, azóta is folyamatosak a harcok. Mire számíthatunk? Lesti Árpádot hallják elsőként.
A Közel-Keletnek ez a térsége hosszú ideje az Amerikai Egyesült Államoknak az egyik legfontosabb térségeként szerepel a világban. Ebből kifolyólag minden más kissé háttérbe húzódik. Mi a minden más? Egyrészt ugye Európa, másrészt Kínának a terjeszkedése, gazdasági, pénzügyi hatalmának a befolyásolásának a növekedése. Ez a másik két téma most kissé háttérbe kell, hogy szoruljon. de ez átmeneti lesz, és utána várhatóan ismételten a kínai ügy előtérbe kerül. Viszont az orosz-ukrán háború egészen biztosan, hogy egy másodlagos vonalba kerül. Könnyen lehet, hogy egészen addig, amíg a katonai konfliktus veszélye fennáll. Én úgy gondolom, hogy rövid távon arra számíthatunk, hogy az USA a térségre fog figyelni, az energiaárak, a nyersanyagok árai azok elszállhatnak, és mindez következtében Ukrajna, vagy még kevésbé számíthat az Amerikai Egyesült Államoknak a anyagi katonai támogatására.
Ugyanakkor a konfliktus következménye lehet még a radikalizálódás és a fegyverkezés. Említette Árpi az Amerikai Egyesült Államokat. Trump cáfolta, hogy részt vett volna az Irán elleni támadásban az Amerikai Egyesült Államok. Ugyanakkor példátlan katonai megtorlást helyezett kilátásba, ha bármilyen formában támadás éri Amerikát.
Ugye akárcsak Ukrajnában itt is ilyenkor az merül föl, hogy mit nevezünk részvételnek, hiszen az elég nyilvánvaló, hogy azért mondjuk hírszerzési forrásokra támaszkodhatott, illetve az amerikaiak azért a védekezésben segítik őket. Egy nagyon érdekes jelenségre azért fel kell hívni a figyelmet, ha valaki ránéz a térképre és látja, hogy Izrael mekkora és mekkora Irán, akkor azt gondolja a régi típusú harcászatból kiindulva, hogy hát ez egy egyenlőtlen küzdelem, ahol Irán jóval erősebb. Ezzel szemben azt látjuk, hogy inkább Irán az, amelyik képtelen felvenni, és ez már legutóbb is így volt, elsősorban technológiában a verseny Izraellel, hiszen azért azt el kell mondani, hogy bár egy áldozat is sok, de viszonylag kevés polgári áldozattal elképesztő pusztítást végzett Izrael Iránban, a legmagasabb körökben, úgymond a katonai és politikai vezetésben, és azért ez előbb-utóbb, hiszen ez már a második alkalom, előbb-utóbb azért az iráni rezsimet meggyengítheti. Főleg azért, mert azért azt lehet tudni, hogy Iránban nagyon sokan ellenzik azt a fajta muszlim diktatúrát, amit ugye ott az ajatollahok érvényesítenek, és egy nagyon paradox helyzet, ha valaki ismer iráni emigránsokat, akkor az meg tudja ezt erősíteni, amit mondjuk Magyarország nehezen lehet elképzelni, de alapvetően támogatják azt, hogy hát azért itt történnek ilyen lépések, mert arra számítanak, hogy megdőlhet ez a diktatúra, és visszatérhetnek a hazájukba. És hát Iránban azért vannak nemzetiségi konfliktusok is, amik többé-kevésbé rejtve vannak, de tudjuk, hogy nagyon sok népcsoport van, és hát ez bizony nehézé teszi a helyzetet. Korábbi szövetségeseik, a Hamas és a Hezbollah sokkal gyengébbek, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy ez az oroszoknak is presztízsveszteség, akik korábban Irán oldalán álltak, és hát bizony most ők annyira el vannak foglalva az ukrán háborúval, hogy hát bizony Irán az sokkal kevésbé számíthat az ő segítségükre. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért egy elég komoly erődemonstráció volt Izrael részéről, hogy lám-lám milyen precíziós és pontos támadásokra képesek, és hát milyen hírszerzési forrásaik vannak, milyen szinten vannak beépülve az iráni hadseregbe, ha az iráni hadsereg teljes lényegében a legfőbb vezetőit sikerült likvidálni egyetlen éjszaka alatt. Tehát azt gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon intő példa. Ha a világ sorsát nézzük, akkor ez megint azt erősíti, hogy hát egy nagyon felforgatott világban élünk. Nincsenek olyan erős hatalmak, mint régen. Régen azért az Egyesült Államok, és még 90 után is Oroszország úgymond a saját térfelén egy ilyenkor meg tudta volna nyomni a piros gombot, hogy figyeljetek, ezt nem így kell elrendezni, vagy nem ekkora méretű csapáshoz nem járunk hozzá. Most azért látszik, hogy ezek az országok már nem képesek arra, hogy a saját úgymond szövetségesükre egy ilyen egyértelmű utasítást adjon.
Térjünk rá a hazai hírekre. Lázár János építési és közlekedési miniszter járja az országot, fórumokat tart. Vegyes érzelmekkel fogadják az állampolgárok. Volt, hol elszabadultak az indulatok.
Véleményem szerint a választási kampányokban mindig, ha egy politikus megszólal, akkor vannak, akik egyetértenek vele, és vannak, akik nem. Tehát az, hogy nem értenek egyet mondjuk egy miniszterrel, az egy teljesen természetes folyamat. Az lenne a fura, hogyha nem lennének olyanok, akik nem értenek egyet egy politikussal. Az, hogy az indulatok mit engednek meg, és hogy mi történik, az elmúlt hónapokban ezeken a Lázár infókon azért láthattunk valóban olyan eseményeket, amelyek láthatóan szervezett módon arra születtek, hogy megzavarják a programot, és provokáció történjen, aminek lehetőség szerint akár valami kis fizikai atrocitás is lehetne a vége, vagy esetleg a megszólaló politikus valami olyasmit mond, amit utána ki lehet használni, és lehet vele kampányolni. El kell mondani, hogy voltak provokációk, de nem hangzott el semmi olyan Lázár János részéről, amivel utána lehetett volna kampányolni. És érdemes akkor itt a kampány szót kiemelnünk, ugye kampányidőszak van, annak különböző mélységei, különböző eszközei vannak, vagy felületei. Ugye értelemszerűen van egy országos kampány, amit folytatnak pártok, és emellett vannak ugye választókerületekben az egyéni indulók, akik szintén kampányolnak, és vannak olyan események is, vagy kommunikációk, amik pedig a nyilvánosság szélesebb rétegei számára nem láthatóak, mert csak mondjuk egy meghatározott kör a biztos szavazók, vagy a személyhez, vagy a párthoz közel állók kapják meg ezeket az üzeneteket. Normál körülmények között most annak kellene zajlania, hogy a pártok ismert országos arcai felszántják az országot. Lehet, hogy ez még júniusban talán korai, de hogy szeptember-októberben ennek kellene már történni, ez egész biztos. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a kormányzat részéről gyakorlatilag Lázár János az, aki megtestesíti ezt a hagyományos klasszikus politikai eseményt, hogy egy országosan ismert arc elmegy valahova, és ott mond valamit, ráadásul lehet vele vitázni, egyetérteni, nem egyetérteni, és hozzá kell tenni, hogy szakmai szempontból, hogy számokat hoz Lázár János rendszeresen, és érvel, és megvédi az álláspontját. Nagyjából a kormányzat részéről ő az, aki ezt nagyon látványosan hajtja végre. Emellett valószínűleg a mi radarunk alatt zajlik az, hogy az egyéni választókerületekben a jelöltek, a Fidesznek a jelöltjei rendezvényeket tartanak, és szintén ezt a tevékenységet folytatják, de országos szintű politikusok közül csak Lázárt látjuk. És az ellenzék részéről szintén nem az történik, aminek normál körülmények között történnie kellene. Magyar Péter az, aki időnként tart egy-egy kampány jellegű eseményt, most legutóbb ugye Nagyváradra sétált, előtte is azért volt, hogy felszántotta az országnak a jelentős részét, de a Tisza résztéről is csak ő látszik, és senki más. Ráadásul ott még a jelöltekről sem tudunk semmit. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszakban vagyunk, én azt gondolom, hogy a Lázár infók elérik azt, amit el lehet érni, legalábbis amit Lázár János el tud érni, mert ha elmegy valahova, ott nem csak róla, és nem csak azon a környéken beszélnek, hanem az egész országban néhány napig az a téma, hogy Lázár János ezúttal mit mondott, és próbálták több helyen is megtörni, provokálni, de nem mondott semmi olyat, amiben ténylegesen bele lehetne kötni. Ilyen szempontból a Lázár infók egyelőre sikeresek, de azt is el kell mondanom, hogy én bizonyos szempontból hiányolom azt, hogy a kormányzat részéről, vagy az ellenzék részéről mások is elinduljanak és felszántsák az országot. Márpedig a 2026-os választás az teljesen egyértelmű, hogy nem a fővárosban fog a jelenlegi információink alapján eldőlni, hanem a vidéki, akár 10 000 főnél kisebb településeken, vagy 10-20 000 fős településeken, és ahhoz képest, hogy mennyire fontos ez a szavazóbázis, nagyon kevés politikus az, aki megjelenik ott, ide kivétel Lázár János.
A hétvégén életbe lépett az új kábítószer ellenes törvény, a fogyasztás is bűncselekmény. A fogyasztó akkor mentesülhet a büntetés alól, ha például megnevezi, kitől kapta a kábítószert.
Ha azt látjuk, hogy egy kampány során mik számítanak, nyilván az nagyon fontos, hogy egy politikai oldal kinek mit tud ígérni. Ugye, aki kormányon van, az cselekedni is tud. Egyrészt tud anyagi juttatásokat, esetleg támogatásokat adni az embereknek. A jelen költségvetési helyzetben, illetve a háborús helyzetben ez nem olyan könnyű. És akkor vannak olyan intézkedések, amiket egy kormányzat meg tud tenni. És azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban sikerült a kábítószer helyzetet, de legalább azt a fajta radikális növekedést, ami korábban jellemző volt, megállítani, de hát még mindig nagyon komoly veszélynek vannak a fiatalok kitéve, illetve az elmúlt években egy új jelenség, hogy ezek a kábítószerek jóval olcsóbbak lettek, mint korábban. És ez különösen nagy veszélyt jelent, és itt a kormányzat egy nagyon komoly szigorítással élt. Nyilván sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy hát, hogyha valaki kábítószerezik, az csak magának árt, de azért a példák nem ezt mutatják. Egyrészt kábítószer hatása alatt rengeteg bűncselekményt követnek el, ugye közlekedési kihágásokat is, amik másokat is veszélybe sodornak, de nem csak közlekedési kihágásokat, nyilván egy ilyen állapotban sokkal kevésbé tudja az ember, hogy mit csinál. És hát azt sem szabad elfelejteni, hogy azért ezek a hatások úgymond a költségvetésben is megjelennek, hisz azért ezek az emberek egészségügyi ellátásra szorulnak, vagy ne adj Isten azok, akiknek ők ártanak. Tehát azért van egy ilyen hatása is, tehát korán sem csak arról van szó, hogy hát ők csak maguknak ártanak. Most ugye az egész családjuknak, hogy mit okoznak, arról ne is beszéljünk. És én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben igenis fel kell ezzel lépni, és én ezt messze menőkig támogatónak tartom, politikai oldaltól függetlenül, hogy ilyen elsősorban nem a fogyasztó a hibás, és igenis adja föl azt, aki üzletszerűen azból él, hogy embereket tönkretesz ezekkel a szerekkel, és ezzel kerülhesse el a büntetést, viszont akkor azok, akik tényleg ebből élnek, ott ne legyen mentség, hanem azok kerüljenek a bíróság elé.
A Fidesz elhalasztotta az átláthatósági törvény elfogadását. A parlament nem szavaz róla a nyári szünet előtt. Elég vitatott a jogszabálytervezet.
Kampányidőszakban mindig vannak vitatott tervezetek, amelyekkel a kormány azért áll a nyilvánosság elé, hogy befolyásolja a választópolgárokat. Hát mi más lenne a célja? Ilyenkor pedig olyan ügyeket elő kell venni, amelyek egyrészt ideológiai, szimbolikus ügyek, másrészt pedig gazdasági és pénzügyi dimenzióik inkább az erősebbek. Ennek az ügynek egyértelműen az első csoportba, tehát ideológiai csoportba tartozik. Úgy hiszem, hogy elsődlegesen a jobboldali szavazóbázisnak azon részének a megszólítására alkalmas ez, amely lehet, hogy egyébként a mi hazánkra szavazna, vagy a mi hazánknak a szavazója volt eddig. Normál körülmények között egy kampány úgy néz ki Magyarországon, hogy egy-másfél évvel, tehát a kampánynak a legelején a nagy párt, aki győzni akar, megpróbálja megszólítani a tőle radikálisabb szavazókat, tehát hogyha van tőle jobbrább vagy balrább egy kis párt, akkor annak a szavazóit, majd pedig a végén behúzódik középre, mert a nagy szavazói rétegek úgy középen vannak, és ők azok, mivel hogy a több párt is van általában középen, ők azok, akik nem tudják, hogy kire szavazzanak, és az utolsó hetekben, vagy az utolsó hónapokban őket kell megszólítani. Ez az ügy nem az ő megszólításukat tudja szolgálni. Meglátásom szerint ott kevésbé tud ezzel a témával szavazatokat fogni a Fidesz. Viszont a mi hazánktól előfordulhat, hogy tudnak valamit ezzel az ügyel. Azzal, hogy most nem szavazzák meg, két szempont, vagy két oka lehet. Egyik az, hogy még nagyon messze van azért a választási kampánynak a legvége, maga a választás is. Tehát jó, hogyha ezt talán napirenden tartja a Fidesz jó sokáig. Ha most megszavazzák, akkor lehet, hogy novemberben, de jövő februárra ezzel már senki nem foglalkozik. Tehát én azt gondolom, ez az egyik oka. Azért más oka is lehet, mégpedig egyszerűen az, hogy ha visszaemlékezünk, amikor Trumpot megválasztották, utána nem sokra rá Orbán Viktor bejelentette, hogy egy külön személyt fog erre a célra kinevezni, ugye László Andrást, akinek az a feladata, hogy minél több információt összegyűjtsön Amerikából. Most elteltek azóta már hónapok, de nem nagyon jönnek ezek az információk. Tehát előfordulhat, hogy az amerikai fél a magyar kormány elképzeléseivel szemben mégsem annyira nyitott arra, hogy információkat adjon, már pedig információkra szükség lenne, hiszen Amerikában is, vagy az USA-nak is vannak nemzeti érdekei, ha valakinek adnak pénzt a demokraták, a republikánusoknak nem feltétlenül érdekük ezt nyilvánosságra hozni, hiszen ezt a szemét ők is föl tudják esetleg használni, ezen logika alapján pedig lehet, hogy úgy döntött az amerikai fél, hogy ők nem fognak információkat átadni. Uniós szintről nehezebb információkat szerezni azért a magyar kormánynak, tehát előfordulhat, hogy fölmerül az, hogy lehet, hogy információk sincsenek olyan mértékben, amely alapján el lehetne kezdeni ezt a folyamatot felgöngyölíteni. Jobb akkor ezt inkább napirenden tartani, és akkor talán majd október-novemberben szavazni róla, és akkor onnantól kezdve már csak 4-5 hónap a választás, tehát köznyelven lehet napirenden tartani.
Elfogadta a parlament az állampolgárság felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Mi ennek a lényege, és mi lesz a következménye?
Ugye itt elsősorban arról van szó, hogy akik a nemzeti szuverenitást veszélyeztetik, hogy egy nyilván ugye kettős állampolgárok esetében lehet érvényesíteni. Én ezt összekötném azzal, amiről ugye beszélt Árpád is, hogy külföldi befolyásolás. Sajnos az elmúlt években nagyon sok helyen láttunk ilyen akciókat, és nagyon homályos háttérrel, hogy egyszer csak egy politikusról előkerül valami, egyszer csak egy politikus eltűnik. Azért a környező országokban azért alig volt olyan ország, ahol nem volt sejthető, hogy esetleg külföldi befolyásolásra történt, akár mondjuk Sebastian Kurznak a bukása, akár ugye a cseheknél, szlovákoknál is ilyen politikai visszavonulások, váratlan lépések. Szóval ez egy nagyon-nagyon kényes terep, és ez egy ilyen kettősség, hogy egyrészt a kormánynak kötelessége valamit tenni, hiszen a nemzetbiztonság védelme az elsősorban ráhárul. Másrészt, hogy olyan törvényeket megfogalmazni, amik még belül vannak a demokrácia normáim. Én azt gondolom, hogy mindig a gyakorlat bizonyítja, ugye már hozzászoktunk az elmúlt 15 évben, meg azelőtt is mindig, ha jobboldali kormány volt, hogy hetente véget ért a szólásszabadság, hetente voltak ilyen kinyilatkoztatások, aztán mégis minden ugyanúgy ment tovább. Nem tudjuk, azért a 2022-es választás, én azt gondolom, hogy olyan szempontból volt egy fordulópont, bár erről nem nagyon szoktunk beszélni, de hogy ott azért hát eléggé világosan, úgymond az akkori ellenzéki miniszterelnök jelölt szájából, és aztán ugye dokumentumokkal is bizonyítva derült az ki, hogy itt nagyon komoly külföldi befolyásolási akciók voltak anyagi és nem csak anyagi vonatkozásban. Nagyon erős kérdés, hogy itt ilyenkor mi a helyes lépés. A jogalkotónak ilyenkor különös óvatossággal kell eljárni. Hát meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül ezekkel a szabályokkal.
Számomra a nagy kérdés, hogy azok a kettős állampolgárok, akik önhibájukon kívül születtek Magyarország, jelenlegi Magyarország területén kívül, és az elmúlt 15 évben kaphatták meg második állampolgárságként, ha szabad így fogalmaznom, a magyar állampolgárságot, ők ezt hogy élik meg? Mert Magyarország abból a szempontból egy speciális helyzetben van, hogy határainkon túl, születésük pillanatától kezdve nagyon sokan élnek úgy, hogy magyarnak vallják magukat, és a kettős állampolgárság intézménye adta meg nekik azt a lehetőséget, hogy magyar állampolgárok legyenek. Azzal, hogy ennek a felfüggesztése szóba merülhet, előfordulhat, hogy számukra ez egy rossz jelnek, vagy rossz üzenetnek hat, még akkor is, hogyha Sebastian által említetteket, akár saját országuk belpolitikáján keresztül volt lehetőségük megtapasztalni.
Az elmúlt napokban a közvéleményt Magyarország-Ukrajna között kialakult kémbotrány borzolta. Mi lehet ennek az előzménye?
Egy lépés azért hátrább lépnék két szempontból is. Egyrészt felmerül ez a kérdés egy hétköznapi rádióhallgatóban, akinek nem kötelessége a politikával ilyen szinten tisztában lenni, hogy ez a magyar-ukrán viszony ez a háború miatt romlott-e meg, illetve hogy mi ez a kémkedési ügy. A magyar-ukrán viszony nem a háború miatt romlott meg, a magyar-ukrán viszony ugye azután romlott meg, hogy az ukránok elképesztő, elnyomó törvényeket hoztak a kárpátai magyarokkal szemben, illetve sokan elfelejtik, de ugye már a mostani háborús szakasz előtt is, ugye hát ott konkrétan a kárpátai magyarok vezetőjét elkergették, vagy elüldözték az országba. Én azt gondolom, hogy ezt azért tekintetbe kell venni. És a háború kezdete óta, Ukrajna kezdetektől hát nem éppen pozitívan nyilvánul meg Magyarországgal szemben. Ugye ott már a legelején is voltak olyan kitételek ukrán katonai vezetőktől, hogy hány nap alatt tudnának ők a Balatonhoz érni, meg nem. Tehát ezek nem voltak azért annyira barátságos lépések. Miközben Magyarország, most a politikai részét hagyjuk, de maga a magyar kormány is, illetve a magyarok is rengeteg humanitárius segítséget nyújtottak Ukrajnának. Tehát ezt azért le kell szögezni még akkor is, hogyha a politika az mindig olyan, hogy senkinek nincs általában 100%-ig igaza. Itt is látjuk, hogy van, amivel nyilván a magyar fél is hibáztatható, de vannak olyan lépések, amikkel meg nyilván az ukránok. És akkor itt ez a kémügy. Azért mértéktartóbb, akár nem a jelenlegi kormánypárttal szimpatizáló szakértők azért azt hozzátették, és ők is elismerték, hogy ami egyébként korábban az ilyen amerikai megfigyelési botrányoknál is kiderült, még a szövetséges országok is bizony megfigyelik a másik országot, bizony mindenkit érdekel, különösen egy szomszédos ország, egy háborúban lévő ország milyen katonai potenciállal rendelkezik. És az, hogy most nyilvánosságra hozta az ukrán fél, ami után természetesen a magyar fél is nyilvánosságra hozott ilyeneket, az egy szimpla politikai nyomásgyakorlás. Az egy érdekes kérdés, hogy egy olyan ország, amelyik háborúban van, és egyébként hősiesen küzd az oroszokkal szemben, annak miért érdeke egy ilyen szintű akciót egy úgymond potenciális szövetségessel szemben végrehajtani. Nyilván ennek őnekik nagy politikai céljaik vannak, ez kettős cél lehet. Egyrészt, hogy kiprovokálják azt, hogy Nyugat-Európából nagyobb támogatást kapjanak, vagy akár Amerikából. Másrészt, hogy gyengítsék a magyar kormány helyzetét, hogy olyan helyzetet teremtsenek, amikor az ellenzék nyerők azt feltételezik, hogy mivel az Európai Néppárt az abszolút Ukrajnát támogatja, hogyha az Európai Néppárt egyik mostani tagja, ugye a Tiszapárt kerülne hatalomra, akkor ők, hogy úgy mondjam, segítőkészebbek lennének bizonyos dolgokban Ukrajnának. Tehát nekik ez a politikai céljuk, ezért lépik meg, amit meglépnek, a magyar kormány erre pedig nyilván reagál, és hát a magyar kormány is ezt a témát, Ukrajna uniós tagságát, illetve az ukránoknak az általuk vélt magyar ellenes tevékenységét, azt egy kampánycélra is nyilván felhasználja, hiszen az kétségtelen, hogy az egész Európai Uniót és benne Magyarországot az, hogyha azok a tervek, amik nem a holdban léteznek, mint amit egyesek állítanak, hanem konkrétan Európai Uniós legmagasabb szintű vezetők szájából elhangzik, hogy 2 év alatt föl kéne venni Ukrajnát, az alapvetően befolyásolná Magyarországnak a sorsát, hiszen onnantól kezdve uniós támogatás az szinte csak Ukrajnába menne, hiszen elképesztő rossz állapotok uralkodnak, illetve hát nyilván akár munkaerő szinten, akár a mezőgazdaság területén az egy nagyon komoly kihívást jelentene Magyarországnak. Tehát az biztos, hogy egy létkérdés Magyarország számára, és fontos az, hogy ki ebben milyen álláspontot foglal el.
Az ügynek milyen következményei lehetnek? Mi várható?
Kampányidőszakban pro és kontra felhasználják a felek, aztán pedig, ahogy a lenni szokott a politikai ügyekkel, szépen lassan elhalkul, de a tüske ott fog maradni. Úgy gondolom, hogy a két kormány kapcsolatában semmi változás nem lesz jövő áprilisáig, amennyiben az Orbán kabinet marad, akkor egész néppártnak, vagy az Európai Unión belüli különböző intézményeknek át fogják gondolni, hogy akkor hogyan tovább, mert örökké fenntartani azt nem lehet, hogy Magyarország nem kap politikai alapon forrásokat, márpedig itt politikai alapon nem kapunk forrásokat, hiszen mindenhol kormányfők, megválasztott politikusok ülnek az államok élén, hogy ha azt látják, hogy meg lehet tenni ezt Magyarországgal, akkor előbb-utóbb az félelemmel is felér mindenki más számára.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A hívnak mond, ne felej, a hírekre ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk.
Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot, tölthetünk poharat.
Ma hidd el, nem számít, hogy kilódít valódít. Nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. Azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Majd,
az nem baj, hogy nyoma sincs,
ez jó kis nap volt valamiért.
Szét. Vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk? Ma minden szép, de hátunk mögött még kísért a múlt. Gyere álmodjunk az álmunkról, lehetsz hullám a vízesésben. Gyere mondd el, szakad a part, sodor a szél, minket semmi volna még. Ha nem találsz, akkor se tél. Ha egyedül vagy, és hideg a tél, véget semmi volna még. Ha az otthon benned él, benned él.
Ja, én valamiben mindig keresem a bajt, csak a szerelem maradt velem, ez az, ami hajt. Mindig ilyen voltam, találtam helyet magamnak, ahol megvárom egyedül a vihart, yeah. Kicsit maradok még, néha beleteszem a kezem a tűzbe. Igen, valamire nem lehet, hogy büszke, de egyedül kerestem, melyik ajtó kell. Yeah. És onnan is tudták ezek, hogy mi van itt bent. Soha nem volt belető senki, amikor kellett. Megtanultam, melyed él, és sohasem bántott, mert elélkül nem lennék itt. Mindig ilyen a körd, forgás, lezuhan, amit feldobtál. De én maradok, wow, 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 wow.
Ha szakad a port, sodor a szél, minket semmi volna miért. Ha nem találsz, akkor se fél.
Körgy forgás, lezuhan, amit feldobtál. De én maradok, wow, 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 wow.
Mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát. és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott.
Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatót.
Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott. Beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
S én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
Ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Liturgiáról. Az alapunk jelenleg a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium, zsinati dokumentum. A 8. pontban a dokumentum az égi és a földi liturgiáról szól. Ezt írja. A földi liturgiában a mennyeinek előízét élvezzük, és annak a liturgiának leszünk részesei, amelyet a Szentvárosban, Jeruzsálemben ünnepelnek. Oda tart zarándokutunk, ott ül Krisztus az Isten jobbján, mint a szentének, és az igazi szövetségnek, sátornak a szolgája. A földi liturgiában a mennyei seregek egész sokaságával együtt énekeljük az Úrnak a dicsőség himnuszát, tiszteljük a szentek emlékét abban a reményben, hogy némi részünk és közösségünk lesz velük. Várjuk az üdvözítőt, Urunkat Jézus Krisztust, amíg maga meg nem jelenik, és a mi életünk vele együtt mi is meg nem jelenünk a dicsőségben. Kedves rádió hallgatók, minden szent mise tehát, minden szent liturgia szeretné leképezni, jelenvalóvá tenni a mennyei liturgiát. A Szentírásban, főként a Jelenések könyvében hallhatunk erről a mennyei liturgiáról. Úgy gondolom, úgy vélem, hogy ehhez a mennyei liturgiához kell mintegy alkalmazni a földi liturgiát. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan végezzük, mit végzünk, és hogyan állunk hozzá ehhez a liturgiához. Talán lesz még alkalom arra, hogy erre egy kicsit jobban is kitérjünk. Megjegyzi azonban a zsinat, hogy az egyháznak nem csak ez a feladata van. A 9. pontban arról ír, hogy a szent liturgiában nem merül ki teljesen az egyház tevékenysége, hiszen mielőtt az emberek a liturgiában részt tudnának venni, szükséges, hogy a hitre és megtérésre meghívást nyerjenek. Mert hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? A római levélnek a 10. fejezetének a 14.-15. versét idézi a zsinat. Mellékesen, vagy nem mellékesen, azt is megjegyzem, hogy pontosan ez a római levél ír arról, hogy a hit hallásból ered. Vagyis hirdetni kell, és ez az egyház legfontosabb feladata, az evangéliumot. Jézus nagy missziós parancsa erről szól, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Így folytatja a zsinat. Ezért viszi el az egyház az üdvösség örömhírét azokhoz, akik még nem hisznek. Ismerje meg minden ember az egyedüli igaz Istent, és akit ő küldött, Jézus Krisztust, és bűnös életmódjából bűnbánatot tartva térjen meg. Az egyháznak tehát mindig feladata, fontos feladata az evangélium hirdetése, a missziós küldetés. Így folytatja a zsinat, a hívők felé viszont az a küldetése, hogy szüntelenül hirdesse a hitet és a bűnbánatot, felkészítsen a szentségek vételére, tanítson megtartani mindazt, amit Krisztus parancsolt. Buzdítson a szeretet, az imádságos lelkület, és az apostoli élet, az apostolkodás gyakorlására. Ezekkel a cselekedetekkel kell ugyanis Krisztus híveinek nyilvánvalóvá tenniük, hogy bár ők nem ebből a világból valók, mégis ők a világ világossága, és ők dicsőítik meg az atyát az emberek előtt. Most éppen nagybőti időszak előtt állunk, és éppen ezért ezek a pontjai, ezek a meghatározásai a zsinatnak mélységesen fontosak. Vagyis a hit, a bűnbánat, a szentségek fölvétele és Krisztus parancsainak megtartása. Tökéletes nagybőti program. A következő részben pedig a 10. pontban a zsinat a már említett a liturgia csúcs és forrás meghatározást hozza. Így ír. Mégis a liturgia az a csúcs, amelyre minden, amelyre az egyház tevékenysége irányul. Ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Így folytatja. Az apostoli munka ugyanis azt célozza, hogy mindazok, akik a hit, a keresség által Isten gyermekei lettek, egybegyűjjenek, az egyház közösségében Isten dicsérjék, részt vegyenek az áldozatban, és az Úr vacsoráját vegyék. Kedves rádióhallgatók! Sokáig lehetne elmélkedni erről a szakaszáról a zsinati megfogalmazásnak. Csúcs és forrás. Csúcs, mert maga a második isteni személy érkezik a kenyér és a bor színe alatt, akinél nagyobb, fönségesebb, nem jöhet hozzánk. Csúcs, hiszen Krisztus egyetlen kereszt áldozatát jeleníti meg, amelyben az Atya akarata szerint áldozta életét a fiú az emberekért. Csúcs, a nagybőti, a nagypénteki keresztáldozati liturgia. Különösen Szent János evangélista ábrázolja úgy Jézus kereszthalálát, mint az igazi és elérhetetlen csúcsot. Emberek számára elérhetetlen, neki nem volt elérhetetlen. Forrás. Ebből származik minden. Minden szentség Istennek a szeretetének kiáradása az ember felé, ebből a kereszt áldozatból árad ki az ember felé. Vagyis minden szentség forrása ez a kereszt áldozat. A Szent Misében Krisztus kereszt áldozatát elevenítjük meg. Már beszéltünk róla, nem új áldozat, nem naponként megújuló, még talán precízebben naponként megvalósuló új áldozat, szó sincs róla. Annak az egyetlen áldozatnak a jelen való vátítele, amelyből minden származik. Így folytatja a zsinat. Másrészt maga a liturgia arra ösztönzi a hívőket, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. az eukarisztia pedig, mint az Isten és az ember szövetségének megújítása a hívőkben, Krisztus sürgető szeretetét szítja föl és lobbantja lángra. Ezért a liturgiában, elsősorban pedig az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és Isten dicsőítése. Márpedig az egyház minden más munkájának erre a célra kell irányulnia. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézuskus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!